11. fejezet különös előjelek. Ritka szívességgel fogadta őket, mint epedve várt régi barátokat, szinte nem természetes már ez a nagy szeretet. Atyafiságosan megölelgette, hogy beleropogott a derekuk, elvezette a szobáikba, verjétek le magatokról a port, ám bár senki sincs idegen nálunk, mindössze ketten vagyunk a leányommal. Különösnek látszott, hogy Zsigát az épület másik szárnyába vezette, holott erről is vannak vendégszobák, vendégek ellenben nincsenek. Az is föltűnt Zsigának, hogy a háznál alig van cselédség, üresnek, pusztának, szomorúnak tűnt föl, mint az elátkozott kastély a mesékben. Árnyak látszottak végig suhogni az ambituson, melynek egyik oszlopánál egy fekete macska nyújtózkodott, s mereven szegezte sárga szemeit a diákokra, a konyha tájékáról kibukkant egy-egy alak egy szolgáló valami tállal jött, és kiöntötte a benne levő folyadékot. Aztán egy kukta fehér sipkás feje is kibújt, de hamar visszaúszta. Mind-mind ismeretlen arcok voltak. Dűri figyelmeztette vendégeit, ne sokat kefélkedjetek, mert mindjárt ebédelünk. János gróf engedelmet kért, hogy néhány sort írhasson haza ebéd előtt, amit a kocsis elvisz, ha megetett. Talán valami bajotok történt út közben? Nem, csak úgy eszembe jutott valami. Na jó, majd késleltetem egy kicsit a levest, és küldök be írószereket. Újhajdu hozott be ezüstálcán papíros tintatartót és lúttollakat eredeti állapotban, mert szokás volt, hogy a kalamust maga faragja az ember a penecillusával. Az újhajdu esetlen fickó volt, ellenszenves, nyomotképű, apró szemeiben alattomosság rejtőzködött. De rosszul, mert az egyik szemére kancsalított, a homlokot kifelejtette nála a szórakozott természet, és mindjárt a szeménél kezdődött a vöröses haja. Abin vízis föl lehetett volna akasztani. A Gyuri hajdu már nincs itt, kérdé Butler. Én vagyok helyette, felelte tompa síri hangon, mintha a föld alól jönne. Gyorsan vetett papírra néhány sort kedves piroskájának, érzelmeiről, gondolatairól, hogy zörögte minden kerék az úton idáig. Szeretlek, szeretlek, szeretlek. Most itt vagyunk, de sokat nem írhatok szívem szép szerelme, mert már az ebédhez sürgetnek, pedig még sok mondani valóm lenne, de majd este lefekvés előtt egy hosszú levelet írok. Elolvasta, nem tetszett neki a levél, szerelmes embert mindig arról lehet fölismerni, hogy rossz stilisztának tartja magát, amely tulajdonság nem fordul elő más halandónál. Zsebre gyűrte tehát a levelet, másikat írt, és vitte ki sietve a kocsisnak. Útközben egy kis sikátorban szembe találta Mariska baroneszt. Köszönt, kezet nyújtott neki. A baronesz halvány volt, szemeit lesütötte, és a keze hideg volt, mint a halotté. Butler érezte, hogy reszkett az övében. Hát, mégis eljöttek, sóhajtott és elfordította a fejét. Általában igen különös volt, mintha fájna neki, hogy eljöttek. Hiszen megígértük, és egy magyar ember a szavát tartja. Sokszor meg is keserüli, hogy tartja. Butler ránézett, feltűnt neki ez a fagyos hang, amelyben volt valami baljóslatú és valami szívből erőszakosan kitörő igazság. Magas, egészen nyakig érő ruhát viselt. Egy azon apró virágos kelméből ruha és derék, melyet pompadúr szövetnek neveztek, a fodrok nem a szoknyán voltak alkalmazva, hanem a derékon végighúzódtak függőlegesen lefelé, völgyön dombon keresztül. A baronesz maga is észrevette, hogy szinte az udvariatlanság mesdjeire jutott, sietett magát kiigazítani. Pedig lássa, örülök, hogy eljöttek, hiszen olyan szomorú életem van. Hogyan? Szomorú élet ebben a végfaluban? Majd megtudja, hiszen majd megtudja, s ezzel az ebédlő felé indult. Kisvártatva mindnyájan együtt ültek az ismerős asztalnál, tudnék mind a négyen, mert a csimpánz még betegeskedett. Jó étel, jó bor sok volt, Dőri báró is mind próbálta csapra ütni az anekdótás hordóját, de ma nem tudta olyan jó ízű bonómiával előadni a kalandjait, és egyszer sem mondta Mariskának, hogy menjen ki. Látszott rajta, hogy a háta mögött valami sötét gond ólálkodik, Mariska tekintete feltűnően kerülte Butlert, Bernáttal beszélgetett, elfogultan szaggatottam. Virágmagokról, palántákról, fák és növények szaporításáról tárgyaltak. Bernát gúnyolódott, hogy a kislányok ehhez se értenek, semmihez se értenek. Az ő falujokban például van egy szép kislány, azaz most már nagy kisasszony, sőt már nem sokára asszony lesz, akinek ők ketten Butlerrel egy madártojást ajándékoztak, és mit csinált vele a kis bohó? Beültette a földbe, és várta, amíg kikelnek onnan a fiók madárkák. Butler lángba borult, égett, mint a fáklya. Mariska baronesz rászegezte a szemét, és még fehérebb lett az arca, mint azelőtt. Igyatok, diákok, igyatok, igyatok, sürgeti őket Dőri. Csak az a miénk, amit megiszunk, rövid az élet, hosszú a sír. Na, igyál te is, Mariska, azt akarom, hogy jó kedvünk legyen. Kocsincs Butlerrel, na, hadd lássam, tudtok-e kocsintani, hogy a pohár fölül-alul összeérve csengem. Ittak Mariska is kocsintott Butlerrel. A bor kiütötte magát rögtön a hártya finom arcbőre alatt. Fehér rózsából lett piros rózsa. Mindent mondhatnak az ellenségeim, de hogy jó boraim ne vonnának, azt még az ellenség se foghatná rám. Na, kóstoljátok meg ezt a gránát pirosat. Bizony a diákok ezt is megkóstolták. Most pedig add ki, Gergely, az aranybilikomokat, töltsd meg őket tokai eszenciával, most sül ki majd ki a legény közöttetek. Előkerültek a színaranyból vert drágosságok az almáriumból. Vitéz Dőri Pálnak adta ezt a rubintosat Nagy Lajos, mikor Nápolyban dulakodtak, ott szerezték. Hely, szép rubintos ajkú asszony ivott ebből valamikor gyerekek. Begölte az urát, elvették a poharát. A híres Johannáé volt ez. Na, igyál belőle, János gróf! A másik két aranykehelynek is volt története. Balassa Menyhárté volt az egyik, gyanús arany az ebugatta, mert ő kegyelme részharangokból szokta veretni az aranypénzt. A harmadikat az apám kapta, amikor keresztelték a keresztapjától, gróf Waldsteintól. Általában a dőriek most már csak akkor szereznek, amikor keresztelik őket. Butler gróf megborzongott, hogy egy Waldstein pohár van az asztalán. A Waldsteinok őse Ama Waldstein, vagy mint Schiller elnevezte Wallenstein, akit a butlerok őse leszúrt égerben. Rossz ómen, és nem tudott többé inni. Pedig ugyancsak arra ment ki a Dőri igyekezete, hogy leitassa a diákokat. De hasztalan volt minden kínálgatás, minden animó, hogy ősapánk is azt mondta, mikor a szöllőt alkotta, igyál, igyál, ebatta, fatja. Butler gróf nem törődött most a Noé szabályrendeleteivel, makacsul eltolta a serleget. A Waldstein pohár úgy hatott rá, mintha egy koponya vigyorogna az abroszom. Nem maradt hát más hátra, mint föloszlatni az asztalt és kimenni egy kis friss levegőre az ambitusra. Dőri elől ereszti a diákokat, és azt súgta útközben Mariskának, légy erős, leányom, mert a döntő percek közelednek. Nem fogja akarni, rebegte a leány folytott hangon. Éppen azért kell erősnek lenned, minden kockán van, vagy mindent nyerni, vagy meghalni. Jaj, apám, nagyon szégyellem. Az öregnek minden vére a fejbe ment. Hallgass, hallgass! Először szégyenelted volna magadat, akkor ez a második szégyen nem érne. Először megcsináltad a szégyent, másodszorra ne ösmerd, na, eredj szobádba is öltöz föl. Mariska engedelmesen hajtotta meg a fejét. Olyan volt, mint a gaj, melyet a saját gyümölcse húz most le. Dőri utána ment, vagy négy lépést, és még azt mondta ama kis sikátorban, ahol ebéd előtt találkozott Butlerrel, bátorságodat el ne veszítsd, a dolognak mindenképpen sikerülnie kell. Egy nábob ez, nagy falat. Hogy miképpen jutsz hozzá, az másodrendű dolog. Beszélnek majd róla az emberek, aztán elfelejtik. Ó, Istenem, ha már ott tartanánk. Hol? Ott, mikor már elfelejtették. Ne félj, ehhez is van egy biztos cinkostárs, az idő. Hát ugye nem félsz? Nem félek, nyöszörögte és reszketett, mint a nyárfa. Az öreg úr kiment a diákokhoz, éppen akkor jött oda búcsúzni az Istók Kocsis is, aki már megebédelt, megitatta a lovakat, hazaindult. El ne felejtse, Kent Istók bácsi, a levelet! Dehogy felejtem, lelkem, grófocskám! A Bernáték kocsia kigurult a kapun, mire hirtelen behúzták a cselédek nagy dübörgéssel mind a két szárnyát, és a vasrudat is keresztbe tették. Csodálatos! Máskor ez a kapu nyitva tárva áll a vendégeknek. Kisvártatva kalapács kopogás hallatszott a kapuajtón, tehát az ajtó is be van csukva. Bernát Zsiga jelentőség teljesen tekintett Butlerre, mintha mondaná, itt most történik valami. Gergely, Gergely, nézd meg, kikopog odakünn! Az egész udvar puszta volt, egyetlen cseléd sem mutatkozott az udvaron. Se azok, akik tálaltak, se azok, akik az edényeket elmosogatták, kocsisokból, béresekből, akik keresztül kasul jártak, sürögtek, forogtak itt a múltkor, egy lélek sem mutatkozik. Egy-egy hideg szél áram fut át a park fái közt, és az is olyan különösen sipít és egyszerre elvész, mint mikor a lódnak a gégeiért hirtelen elmetszik, és a hatalmas gágogás vékony nyafat sápogásban hal el. Gergely is csak nagy nehezen cammogott ki az ebédlőből, ahol a maradékborok tisztességes eltakarításáról gondoskodik. Ez az eltakarítás pedig kétféle, de ördög vigye most a bort. Eredj, fiam, nézd meg, kikopog a kapun, de senki sincs itthon, értedé? Ma egyedül akarok lenni a kedves vendégeimmel. Feszülten figyelt Bernát Zsiga, és hallotta, hogy az ajtó mégis nyílik, vajon ki jöhet a parancs ellenére. Léptek zaja hangzott nem sokára a lépcsőkön, kip-kop, kip-kop. Zsiga a dőri vonásait fürkészte, indulatba jön-e, vagy megvan-e lepetve, amiért a hajdu valakit beeresztett, de egykedvűséget olvasott ki a kemény katonás arcon, amiből nyilvánvalónak látszott, hogy tudomása van az illető jöveteléről. Egyszerre csak kibukkant egy fényes nemes kalap, majd egy ismerős fej, aztán egy reverenda, végre pedig egész mi voltában tisztelendő Szucsinka plébános úr. Nem az a régi, mosolygós abbé volt, aki itt otthonosan mozgott azelőtt, mint a pille a virágszárán, bizonytalan léptekkel, lesütött szemekkel közelgett, mint Istennek szelíd szolgája, a hangja is alázatos, megtört volt, minden földi hivalkodástól ment. Mély meghajlással köszönt a hatalmas földes úrnak, és aztán a nemes úrfiaknak. Dőri kezet se fogott vele, csak széket tolt neki maga mellé. Zsiga pedig újra fölkereste titkos pillantásával és csodálkozó gesztusaival Butlert, hogy ez mégis furcsa, hiszen a vendéglős azt mondta, hogy a papot kitiltotta Dőri a házból, de Butler vak volt, egész Zemplén megyéből nem látott egyebet ezen az úton, mint a saját karikagyűrűjét. Most is azt nézegette, és éppenséggel nem törődött a Zsiga gesztusaival. Jó, hogy jött, atyus, mondta a báró, de másfelé nézett, mikor hozzábeszélt. Maga majd itt elmulatja Bernát öcsémet, míg én János öcsémmel ott bent a szobámban megbeszélgetek valamit. Na, gyere csak, Janikám! Zsiga nyugtalanul mozdult meg a székén. A báró átkarolta a Butler hátát, és úgy vitte be magával egy meglehetősen homályos és nyirkos folyosón át a kancelláriába. Egy bolond denevér fölreppent az ódon boltozatról, és belevágódott a Butler arcába. Elje, hogy megijesztett ez az utálatos. Na hát, majd megijeszte, jobban is gondolta magában Dőri. Elől ereszté az ajtón, és ott volt a főbírói irodában, melynek bútorzatát barnás szattyánbőr székek és dívány képezte. Az egyik falat egy fiókokra osztott állvány foglalta el, mindenféle aktákkal telelkva, egész a boltozatig. Az ablaknál állt a főbíró úr asztala két gyertyával, egy feszület is volt, ott erre szokta megeskedtetni a feleket, egy kalendárium és egy biblia. A luteránusok erre az utóbbira tették a kezüket eskü közben, és ha elhányódott, akkor szorultságból a Szibillát, vagyis az álmokat magyarázó könyvecskét, mely hasonlóan volt kompingálva, és most a díványon hevert kinyitva használta erre a célra. Az egyik szögletben balták, pisztolyok, borotvák, kaszapengék, fustélyok hevertek szanaszét, mint bűnjelek. A falhoz támasztva egy kötekben, ellenben magyarófa pálcák, mint hathatós orvosszerek a földi gonoszság ellen. No hát, ez az iroda. Foglalj helyet, édes öcsécském. Ide a kanapéra. Csúnya barátságtalan füstös hely, mi? De látod, én jól érzem itt magamat. Az igaz, hogy vannak, akik itt rosszul érzik magukat, mert az emberek különfélék. Hanem, nini, itt van a szita dohánya. Na, gyújts rá, öcskös! Pipafüst mellett könnyebben megbeszélhetjük azt a szép plánumot, amit én azóta, hogy nem láttalak. Kigondoltam, összegyúrtam, mint hogy a kis méhecske csinálja a sejtet, amiben aztán belejön a méz. A méz.